Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Második alkalommal rendeztek úgynevezett iskolatábort Rómában, a Szent István házban, az Olaszországban élő magyar gyermekek számára. A tábor idei témája ez volt, ismerd meg hazádat, Magyarországot. A második olaszországi diaszpóra iskolatábor a külföldi Magyar Cserkész Szövetségen keresztül a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a külföldi magyar lelkipásztori szolgálata támogatásával valósulhatott meg. Szíriából szomorú hírek érkeztek a napokban, hiszen újabb brutális támadások érték a kisebbségeket, köztük a keresztényeket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Ez elfogadhatatlan, a nemzetközi közösségnek határozottan fel kellene lépnie ezen támadásokkal szemben. Gideon Szár izraeli kollégámmal áttekintettük a régióban kialakult helyzetet, és egyetértettünk, hogy határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat, írta Szijjártó Péter. Elfogták a Palágykomoróczi görög katolikus templom feltételezett gyújtogatóját, közölt az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai részlege a Facebook oldalán. A 28 éves helyi férfi ellen büntetőeljárás indult, nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. Az ukrán hatóságok állítása szerint a provokáció célja az volt, hogy destabilizálják a helyzetet a határmenti régióban, és az ellenség számára megteremtsék a szükséges információs képet. Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. A magyar álláspont emiatt egyedülálló, az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van, de ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak, mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, jelentette ki Orbán Balázs. Jóvágyta pénteken az ukrajnai háború kezdete óta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető októberben és novemberben. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcvezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még pénteken. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani, tudatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Országszerte 1000 vízügyi szakember dolgozik az aszály elleni küzdelemben, és azon, hogy segítsék a bajba jutott tógazdaságokat, halas és horgásztavakat üzemeltető vállalkozásokat, mondta el a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre, aki az aszályvédelmi operatív törzs vezetője is, közölte, arra törekednek, hogy ahol van szabad vízkészlet, abból annyit juttassanak a tájba, amennyit csak lehet. Eddig mintegy 182-200 millió köbméternyi plusz vizet emeltek át a felszíni vízfolyásokból, és helyeztek ki a tájba. Ennek a táj ökológiai állapotának javítása mellett a növényzet és az állatok vízzel való ellátásában és a vadakitatásában is jelentősége van. Már második éve tart a tartós vízhiány, a kis vízfolyások és a csatornák nem tudnak megtöltődni vízzel. A Konföderáció ellenzéki tömörülés kezdeményezésére mintegy 80 lengyel városban, köztük Varsóban is tartottak tüntetéseket a kormány és az Európai Unió migrációs politikája ellen. A konfederáció a jobboldali szervezetekkel és a foci szurkoló klubjaival együttműködve hívta össze a tiltakozókat. A tüntetők lengyel zászlókat és a határvédelmi mozgalmat támogató transzparenseket is vittek. A mozgalom keretében az utóbbi hetekben a nyugati határ térségében polgárőrségek szerveződtek a Németországból visszatoloncolt migránsok miatt. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett derült lesz majd az ég, az ország keleti felén van esély záporra, zivatarra, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztást rendelte jövő hét csütörtökig az országos tiszti főorvos. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Antiókiai Szent Margit Szűz vértanú. Antiókiában született 290 körül, és 305 körül halt meg ugyancsak Antiókiában. Margit egy tekintélyes pogánypap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja viszont korán meghalt, s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Fölcseperedvén hazakerült, s apja fölismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy leányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott rá, és nem is bírta többé elviselni odahaza, elűzte a házától. Az úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az úrtól. Mindenben szolgálatára állt dajkájának, még bárányait is ő hajtotta ki legelni. Ebben az időben érkezett Antiókiába Olybrius prefektus a keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitt el, ahol Margit a többi lányjal együtt bárányokat őrizte. Olybrius meglátta Margitot, ő volt a legszebb közöttük, és parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a leány. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, és a prefektus elé vitték. Eközben Margit imádkozott. A katonákkal a prefektus szállásához ért. Jelentették a katonák. Ez a leány, akit meg kellett keresnünk, kereszténynek vallotta magát, és azt vallja, hogy a zsidók által megfeszített Jézust tiszteli. Ennek hallatára a gonosz bíró nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy sötét börtönbe zárják Isten szolgálóját, senki ne látogathassa, ételt és italt se adjanak neki. Majd megparancsolta, hogy Margitot a hajánál fogva akasszák föl, és vesszőzzék meg. Mivel Margitot sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem tudta megtörni, hitéhez továbbra is hűségesen ragaszkodott, ezért megparancsolta, hogy ruhátlanul függesszék fel, és fáklyákkal égessék oldalát. Ekkor Margit így imádkozott. Mindenek teremtő ura, kinek szolgálnak az elemek, hallgasd meg kiáltásomat, add meg nekem, hogy ez a tűz ne égessen el. És ime az Úr csodálatos kegyelme. Margit úgy érezte a fáklyák lángját, mintha gyenge harmat érintené. A bíró végül megparancsolta, hogy Margitot fejezzék le azokkal együtt, akik példájára és szavára keresztényekké lettek. A keresztények eljöttek, és elvitték testét, s méltó tisztelettel eltemették. Amikor az egyház visszanyerte a békét, sírja fölé bazilikát építettek az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ezen a napon emlékezünk meg Illés prófétáról. Illés, héberül, Élia, azt jelenti, az Úr az én Istenem. Illés a proféták atya, az egyik legnagyobb ószövetségi szent személyiség, akit a zsidók, a keresztények és a muszlimok egyaránt tisztelnek. A kármeliták ősatja. Az ószövetségben a Jahve kultusz harcosa és megmentője Izraelben. Az Aháb király és főleg annak felesége Izebel által szorgalmazott Bál kultusz ellen lépett föl. Népszerűségét legendás elemekkel átszőrt történetek sora tanúsítja. Csodáinak történetét a Királyok könyve őrizte meg. Aki szeretne többet tudni Illés prófétáról, olvassa el a Királyok első könyvének 17., 18., 19. és 21. fejezetét. Az Új Szövetség 33-szor említi nevét. Illés Mózessel együtt tanulja Jézus színe változásának. Amikor Jézus megmutatta ott isteni dicsőségét, akkor mellette látta Péter, Jakab és János, Illést és Mózest is. Liturgikus tisztelete a keleti egyházakban általános. A nyugati egyházban leginkább a karmelita rendben él. A karmelita rendi hagyomány Illés személyét és életének nagy eseményeit előképnek tekinti. Az életet hozó eső például a Szentlélek megtermékenyítő elejének, az égből lecsapó tűz a pünkösnek a képe, pusztai élményei, engedelmessége Isten igéje iránt, harca az élő Istenért, a szemlélődők, főként a karmeliták élő példaképe. A karmelita rend alapítójaként tisztelik, ezért a kolostorok képein igen gyakran látható. A magyar néphagyományban nagyon sok mondás és különféle legendás elbeszélés kapcsolódik Illés prófétához. Aki ezeket is szeretné megismerni, a Magyar Katolikus Lexikon 5. kötetében megtalálja. Mint hallottuk, Illés, héber neve Élia, ez jelenti, az Úr az én Istenem. Mi is mondjuk gyakran, külön-külön, egyenként, az Úr az én Istenem.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. Verse. Rónai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, Ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Áss le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
Elhangzott Rónai György jelenlét című verse, elmondta Baranyi Péter. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Túlzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt, 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa és Netanyahu, izraeli miniszterelnök telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. A pápa felhívta a Pizzaballa bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Madarasi István, Kossuth díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. A pápa és Netanyahu telefonon beszéltek. 14. Leó, legyen vége a háborúnak. Pénteken délelőtt Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, telefonon felhívta Leó pápát Castel Gandolfói rezidenciáján. Erre azt követően került sor, hogy csütörtökön izraeli katonai támadás érte a gázai Szent Család templomot, amelyben 3 ember meghalt, többen megsérültek, akik közül néhányan súlyosan megsebesültek. Erről a Szentszék sajtóirodájának péntek délutáni közleménye számolt be. A telefonbeszélgetés során 14. Leó megismételte felhívását, hogy adjanak új lendületet a tárgyalásoknak, valamint hogy érjék el a tűzszünetet és a háború befejezését. A pápa továbbá aggodalmát fejezte ki a gázai lakosság drámai humanitárius helyzete miatt, amelynek gyötrelmes árát különösen a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy sürgősen védelmezni kell az istentiszteleti helyeket, és mindenek előtt a hívőket, és minden embert Palesztínában és Izraelben. A pápa felhívta a Pizza Balla bíborost, hogy kifejezze közelségét a gázai plébánia elleni támadás után. Pier Battista Pizza Balla bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, pénteken látogatást tett Gáza egyetlen katolikus egyházközségében, harmadik Theophilos görög-ortodox pátriárkával együtt. 14. Leó pápa felhívta telefonon Pizza Balla bíborost, hogy kifejezze közelségét, törődését, imáját, támogatását és azt a vágyát, hogy mindent megtegyen nem csak a tűzszünet, hanem a tragédia megszüntetése érdekében is. Leó pápa többször is kijelentette, itt az ideje megállítani ezt a mészárlást, és hogy ami történt, az igazolhatatlan, valamint hogy biztosítanunk kell, hogy ne legyen több áldozat, mondta a pátriárka pénteken a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. A jeruzsálemi latin pátriárkátus és a Szentföld összes egyháza nevében Pizza Balla bíboros megköszönte a pápa szolidaritását és imáit, amelyekről már korábban is biztosította őket, és egyben kifejezte Gáza teljes katolikus közösségének háláját a Szentatyának. Az Izrael és a Hamas közötti háború 2023. októberi kezdete óta Ferenc pápa szinte minden nap telefonon beszélt Romanelli atyával. Pizza Balla és harmadik Theophilos pátriárkák pénteken látogatást tettek a plébánián, hogy kiálljanak a történtek által sújtott személyek mellett, áll a jeruzsálemi latin pátriárkátus közleményében. Humanitárius partnereikkel együttműködve több száz tonna élelmiszersegély, elsősegélycsomag és orvosi felszerelés eljuttatását biztosították, amelyből mind a keresztény közösség, mind a Gázában élő többi család részesül. A pátriárkátus biztosította a támadásban megsérült személyek evakuálását Gázán kívüli egészségügyi intézményekbe, ahol ellátásban részesülnek, áll a közleményben. A látogatás biztonságáért imádkozva a pátriárkátus a katonai tevékenységek felfüggesztését szorgalmazta. A latin pátriárkátus kijelentette, hogy továbbra is szilárdan kiáll a keresztény közösség és Gáza teljes lakossága mellett, mondta. Nem felejtik el őket, és nem is hagyják magukra őket. A jeruzsálemi pátriárkák és egyházi vezetők közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben szolidaritásukat fejezték ki a gázai katolikus plébániára menekült emberekkel. Megingathatatlan egységben határozottan elítéljük ezt a bűncselekményt, hangsúlyozták. Az istentiszteleti helyek szent terek, amelyeket biztonságban kell tartani. A nemzetközi jog is védelmezi azokat. Egy közel 600 menekültet, köztük különleges ellátásra szoruló gyermekeket befogadó templom célba vétele, e törvények megsértése. Ez az emberi méltóság megsértése, az emberi élet szentségének lábbal tiprása, és egy szent hely meggyalázása is, írják. Az egyházi vezetők imáikról biztosították a gázai közösséget, és felszólították a nemzetközi közösséget, hogy szorgalmazza az azonnali tűzszünetet Gázában, amely a háború végéhez vezet. Arra is kérjük őket, hogy garantálják minden vallási és humanitárius helyszín védelmét, és gondoskodjanak a gázai övezetben élő éhező tömegek megsegítéséről. Madarasi István Kossuth-díjas szobrászművész készítette a Firenzében felállított Semmelweis szobrot. Interjú az alkotóval. Június 4-én avatták fel Semmelweis Ignác szobrát Firenzében az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája kertjében. Ez Európa legrégebbi árvaháza és jelenleg gyermekvédő központja. Az alkotást Madarasi István készítette. A művésszel beszélgettünk a szobor avatás kapcsán. Szeretettel köszöntöm Madarasi István szobrászművészt a Vatikáni Rádió vonalában.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit innen Budapestről.
Abban a megtiszteltetésben volt része, hogy Firenzében a helyi reneszánsz épületek egyik gyöngyszemének belső udvarán elhelyezték Semmelweisről készített szobrát. Az épületet olyan művészek szépítették, mint Botticelli, Ghirlandaio, Borromini. Mit jelentett önnek ez a megtiszteltetés, hogy ott állhatott, és egyben ez a megbízatás, amit megvalósított?
Akkor, amikor a felkérést kaptam arra, hogy ez a szobor ebbe a igen patinás épületbe kerülhet, akkor fölcsillant a szemem, mert az épületet Brunelleschi tervezte, aki a Firenzei Domnak a kupoláját. És számomra nagyon fontos volt az, hogy ismert építész által tervezett intézményen belül kerülhetett felállításra ez a szobor. A másik, ami érdekesség, kívül az épületen Luca della Robbia kerámia rondói láthatók, melyen a ismert kék-fehér kerámia ábrázolásban Bújás babákat vitt ábrázolásra. Tehát ez is belejátszott abba az örömbe, hogy megtiszteltetésbe, hogy ez a szobor oda kerülhetett.
És milyen volt ott állni a felavatás alkalmával?
Ez a minden szobrásznak, vagy annak a szobrásznak, akinek szobrát felállítják, az egy olyan öröm, ami talán nem hasonlítható semmi mással. Az, hogy a műve elkerül olyan helyre, pláne nem Magyarországon a hazájába, hanem Külhomba, a reneszánsz fellegvárába kerülhet ez a szobor, kerülhetett ez a szobor. Büszkeség töltött el a tekintetbe is, hogy Magyarország is ebből természetesen profitál, és büszke lehet arra, hogy ott lehet egy honfitársának a szobra. Az, hogy ezt én megalkothattam, ennek természetesen volt előzménye. Még 2015-ben keresett meg Rozival professzor úr, hogy jó lenne egy szobrot mintáznod Semmelweisről. Akkor az első, így most csak lerövidítve a mondandót, az első Teheránba kerülhetett, a második Prágába, a nőgyógyászati klinikákhoz, a harmadik Tokióba van, és ott a Vöröskeresztnek az udvarán, amikor a mindenkori császárnő a Vöröskeresztnek a patronusa, ezért kerülhetett oda. A negyedik Budapesten és az ötödik Kópia áll Firenzében most állhat. Remélem, főleg a jó sokáig, az idő végezetéig ennek a neves intézménynek az udvarán.
Önnek számos kötődése van, számos szál fűzi Itáliához. Megosztaná ezeket a hallgatóinkkal?
Boldogan és örömmel. Jó múltkoriban valaki kérdezte, hol volt a legtöbb kiállításod? Hát Olaszországban. És hadd említsem itt gyermekkoromnak a emlékeit. Édesapám úgynevezett római iskolás volt. Rómában tölthetett kétszer egy-egy évet. Ott dolgozott, tanult a Magyar Akadémián. És nagyon sokat hallottam róla Olaszországból. A tanulmányaim folytán pedig részben a művészeti gimnáziumban, részben a iparművészeti főiskolán kiemelt helyen szerepelt az olasz reneszánsz, az olasz művészet, Itália ennek hazája. És így nem általam kezdeményezett, hanem ismerettség által kezdeményezett kiállítások volt. Ahogy az bevezetőben mondottam, 19 kiállításom volt eddig Olaszországban, és ebből 3 Firenzében. És pedig 2011-ben a Múzeo Casa di Dante hívott meg, a Dante Múzeum hívott meg, hogy egy kiállítást elejéig szívesen látnak. Hát ebből 3 lett, mert elkezdtem Dante isteni színjátékát az énekek szerint elkészíteni. Tehát 11-ben volt a pokol, 13-ban 2 évre rá a purgatórium, és 16-ban harmadik kiállításom ebben az intézményben a Paradicsom 33 képével. Ez összesen 100 darab kép. Ezt egyszerre egy helyen nem lehetett kiállítani, de a kiállításra szánt kis terme alkalmat volt a 100 kép bemutatására, tehát azért volt mód szerencse tételenként kiállítani, de hát elkészíteni is, hát ennek 6 év volt a készítés ideje, 2-2 év. Olvasni kellett hozzá, vázatolni kellett hozzá. Részlemezképek. és nem nagyok a képek, hogy könnyen lehessen szállítani, vinni 25x25 centis vörös rézlemez képek. Tehát ez volt ott, és hát legutoljára 19-ben Rómában a Magyar Akadémia mutatta be ezt a három tételes 100 képet.
És azzal is büszkélkedhetünk a hallgatóknak, hogy a szoborképeket Ravennában aranyéremmel méltatták a nemzetközi Dante Biennálén. Szívből gratulálunk ehhez a nemzetközi elismeréshez is.
Igen, még 1994-ben, 96-ban, 98-ban és 2000-ben lehettem részese a Ravennai Dante Biennálénak, és az első alkalommal 94-ben, pont akkor, amikor sajnálatos módon az édesapám meghalt, a Dante isteni színjátékának a pokol kapujának a kis modelljét, kis tervét készítettem el, és ezt jutalmazták egy tartományi aranyéremmel. Az érdekesség, ez a kis aranyérem, egy Giacomo Manzu által készített kis aranyérem. Madarak vannak rajta. Talán nem véletlen, hogy a madarakkal, mert nem csak a nevemen keresztül, hanem ilyen értelemben is összefüggésbe kerülhettem.
Visszatérve most a Semmelweis szoborhoz, honnan merítette az ihletet ennek elkészítéséhez?
Az édesapám, ahogy említettem, szobrászművész volt, éremművész volt, és őnek is volt egy Semmelweis érme, amit a Semmelweis Egyetem felkérésére készített. Ez is példa lehet, és példa volt számomra, de kaptam olyan, vagy találtam olyan fotókat Semmelweisről, amely számomra meghatározó a karaktereit illetően, és ennek megfelelően ezt a Nicsenti kertjében látható módon mintáztam meg agyagba, aztán bronzba lett öntve, cizellálva, patinázva lett, és egy szép posztamens került alá. Tehát volt olyan látványom, ami alapján ezt az igen karakteres, nagyra becsült orvosnak a portréját meg tudtam mintázni. De hadd utaljak itt Rozival professzor úrnak a ebéli tevékenységére, illetve felhívására. A magyar szobrászat történetében ilyen nem volt. Most mondjuk Semmelweis tényleg a legismertebb orvosok közé tartozik a világon, mindenhol ismerik, nőgyógyászkörökben is, talán nem nőgyógyászkörökben is, és a világ összes nőgyógyászati klinikájának írt egy levelet, amelyben tudatta azt, hogy Magyarország jó szívvel ajándékozna egy szobrot, domborművet az illető intézmény részére. Ezt a magyar állam finanszírozta, és a Semmelweis Egyetem ajándékaként kerülhetett ezekbe az intézményekbe. Kérdésmond eddig 27, ez a Firenzei volt a 27. Semmelweissel kapcsolatos alkotás, és hát ez egy különlegesség. Még egy nevet szükséges megemlítenem, mert Erika Emma Fodri asszony, grófnő asszony, aki ismeretsége révén ennek az intézménynek felajánlotta a Firenze intézménynek, amiről beszélünk, hogy a magyar állam ajándékozna egy szobrot, és akkor elindult egy adminisztratív tevékenység. Egy évet kellett várni arra, hogy ez felállításra kerüljön, de a grófnőasszonynak elévülhetetlen érdeme az, hogy ez most oda kerülhetett.
Számos alkotása egyházi, vallási ihletésű. A kortárs művészek körében nem annyira jellemző ez a fajta vonzódás. Honnan fakad önnél ez a kötődés?
Hát egyrészt a neveltetésemből. A szüleim vallásosan neveltek, templomba járó vagyok mind a mai napig, és ezt büszkén vallom, és ennek megfelelően tevékenykedem. A Jóisten olyan felkérések jutott meg, mint Szent Mihály Arkangyal, vagy az MS Mester által készített Mária és Erzsébet találkozása, a vizitáció képe alapján készíthetett szobrom itt Budapesten a nőgyógyászati klinikának az aulájába. Életnagyságú figurák. A MS Mester képe szolgált számomra alapul. Természetesen ezt nekem térbe, plastikába kellett vörös rézlemezből hegesztve megálmodni és megalkotni. Szent Mihály Arkangyal szobra Veszprém város főterén áll, egy 5 tonnás kövön 3 méteres figuráként az angyal és az alatta rajta taposó sárkány vagy ördög figuráján. ez is rézlemezből készült, hegesztve. Ezek mind olyan kedves és meghatározó világ, akiket én így ilyen formában szoborba önthettem, de sorolhatnám Szent Tukácsot, aki az orvosok és a festők védőszentje, vagy Szent Tukácsot, a négy evangélista figurája. Ez ilyen szobába elhelyezhető méretűek, 1,30 méter körüliek. Több ilyen van, Gábriel arkangyal, vagy Szent Kristóf, aki a kis Jézus cipelli és a teher alatt. Igen, érződött a Kristófnak a vállán ez a súly. Tehát mind ez olyan előkép és olyan tartalmat és kifejezést módot igényel tőlem, amit boldogan és örömmel készítettem.
Milyen jövőbeli tervei vannak? Milyen projektekben vesz részt?
A közelmúltban több éremnek a megalkotására kértek, a urológiai klinikának tavaly elhunyt professzoráról, Romics Imréről kellett egy érmet mintáznom, ami egy urológiai konferencia keretében lett átadva. De ha már az urológiai klinikáról beszélünk, ennek az aulájába áll egy Szent Liburius szobor, az előbb kérdezte az egyházi tartalommal bíró alkotásokat. Hát ez is azok közé tartozik. Szent Liborius a védőszentje az urológusoknak. Életnagyságnál egy kicsikét nagyobb nagyságba áll ennek a klinikának az udvarán. Azután erre a avatásra, firenzei szemüvei szavatásra készítettem egy ajándékérmet rajta, ennek a szobornak a kicsinyített más a fél nagyságban, egy 9 centis érem nagyságában. Azután a Farkaséti Mindenszentek templomába egy monstancia tartót készítek a négy evangélista figurájával. Nem nagyok, 18 centi nagyságú figurákról van szó részlemezből hegesztve abban a stílusban, hogy én készítem ezeket. Ez áll most leghamarabb előttem, amit el kell, hogy készítsek.
Gratulálunk ezekhez a megbízatásokhoz, és a további munkáihoz is Isten áldását és sok kreativitást kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Madarasi István Kossuth Díjas szobrászművésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.